Harmadik fejezet. Sátrak, köpte a szót Sárp. Isten verte sátrak! Hogy aludjunk bennük, uram! Patrick Harpernek sikerült kifejezéstelen arcot vágni, még a South Essex közelben bámészkodó katonái szélesen vigyorogtak. Nyomorult sátrak! Tiszta sátrak, uram! Szép fehérek, uram! Akár virágokat is ültethetünk köréjük arra az esetre, ha a fiúknak netán honvágyuk támadna. Sharp belerúgott az egyik jókora vászonbatyuba. Mégis kinek van szüksége sátrakra? A katonáknak, uram, nehogy elázzanak és meghűljenek éjszaka. Harper ulszteri kiejtésén jól hallatszott, hogy remekül szórakozik. Remélem, ágyakat is adnak, uram. Tiszta takarókkal és lányokkal, akik bebugyolálnak minket esténként. Na meg ágytálakat, uram. A karimájukon Isten óvja a királyt felirattal. Sharp ismét belerúgott a sátrak halmába. Majd parancsba adom a szállás mesternek, hogy égesse el őket. Az nem lehet, uram. Már hogy ne lehetne? A szállás mester aláírta, hogy átvette őket, uram. Ha eltűnnek, azt levonják a zsoldjából, uram. Sharp körbejárta a hatalmas batyuhalmot. Az összes felesleges, nevetséges ostobaság közül a lovas testőrség épp sátrakat küldött nekik. Holott a katonák mindig a szabad ég alatt aludtak. Sharp ébredt már fel úgy reggelente, hogy a haja odafagyott a földhöz, vagy hogy a ruhái teljesen átáztak, mégsem akart soha sátrakat. Gyalogos katona volt. A gyalogos katonáknak menetelniük kell, méghozzá gyorsan, a sátrak pedig csak lelassítanák őket. Mégis mit várnak tőlünk, hogyan cipeljük magunkkal ezeket az ócskaságokat? Összvérekkel, uram! Sátorhordó összvérekkel. Minden 200 kap egyet. Holnap hozzák őket, uram, és az iratokat már aláírták. Jézus könnyeire. Melyek bizonyára azért csorogtak, mert neki nem volt sátra, uram. Sharp elmosődött. Remekül érezte magát, ám a sátrak érkeztével a főparancsnokság olyan gondokat zúdított rá, amelyekre nem volt semmi szüksége. A sátrak szállításához 5 összvér kellett, amelyek mindegyike 200 fontot bírt el, valamint még 30 fontnyi takarmányt, ami az állat 6 napi élelme. De ha a tavaly nyárihoz hasonló hadjárat készül, akkor ennyi takarmány valószínűleg kevés lesz, ezért újabb összvérek kellenek majd a többlet takarmány cipeléséhez. Csak hogy ezeket az összvéreket is etetni kell, ami még több összvért jelent. És ha 6 héten át menetelnek, az 900 fontnyi többlet takarmányt jelent. Ennek cipeléséhez 4 vagy 5 újabb összvér szükséges, amelyeknek azonban 700 fontnyi takarmány kell, ami újabb 4 összvért jelent, amelyeket szintén etetni kell. Ez így folytatódik egészen addig, amíg Sharp számításai szerint az összvérek száma eléri a nevetséges 14-es számot. Ráadásul mindezt csak azért, hogy eltartsanak 5 sátorhordó összvért. Ismét belerúgott az egyik sátorba. A Krisztusom, Patrick, ez nevetséges! 3 nap telt el, amióta a franciák megadták magukat a dombok között. A hittől északra indultak, letérve a Szalamankába vezető útról, és egy nehezen járható ösvények szabdalt a dombvidékre értek. A hadsereg zöme itt várt rájuk, a szürk és fehér sátrak halmaival együtt. Sárpa homlokát ráncolta. A raktárakban hagyjuk őket. Hogy aztán ellopják az összeset? Sharp káromkodni kezdett. Harper úgy értette, amit mondott, hogy a raktáros eladja a sátrakat a spanyoloknak, azt állítva, hogy azokat ellopták, és így az árukat kifizettetnék a zászlóajjal. Ismeri a raktárost?
Igen,
felelte Harper bizonytalanul.
Mennyire?
Egy kicsit. Sharp ismét káromkodott. A zászlóaj pénztárából legalább 5 fontot kellene feláldozni a kellemetlen feladathoz, hogy megvesztegessék a raktárost.
Tehát ez a raktáros nem a barátja?
Down megyéből származik,
mondta Harper jelentőség teljesen.
A saját anyját is eladná egyetlen shillingért.
Nem tudna elboldogulni valahogy azzal a kurafival?
Nem,
rázta meg a fejét Harper.
Szívosabb, mint egy orangista dobja.
Majd adok rá egy kis pénzt.
Sharp azt tervezte, hogy eladja a holnap érkező összvérek egyikét, és ha valaki kérdőre vonja, azt állítja majd, hogy a jószág elpusztult takony korban, vagy az Isten tudja, milyen betegségben. Elkeseredetten megrázta a fejét, aztán rávigyorgott a tagba szakadt törmesterre.
Hogy van az asszonykája?
Remekül, uram,
ragyogott fel Harper arca.
Kivirult, úgy bizony.
Ezt hiszem, szeretne kutyvasztani magának valami ételt.
Majd megvendégeltetem magam a héten. Izabella apró termetű, sötéthajú spanyol lány volt, akit Harper kimenekített Badajoz borzalmaiból. Azóta hűségesen követte a zászlóaljat a többi feleséggel, szeretővel és szajhával tartva, akik minden hadsereg nyomában ott meneteltek. Sharp gyanította, hogy Harper még az év vége előtt megnősül. A tagba szakadt ír hátralökte a csákóját és megvakargatta vöröses szőkehaját.
Megtalálta magát az a Digo, uram.
Digo?
Egy tiszt. Igazi stráf kereskedő. Itt olálkodott ma reggel, úgy nézett ki, mint aki elvesztette a pénzes erszényét. Olyan komor volt, mint egy bíró.
Egész reggel itt voltam. Harper vállat vont.
Talán nem akart semmi fontosat.
Sharp azonban összehúzta a szemöldökét. Nem tudta miért, de az ösztöne, ami a harcmezőkön eleddig életben tartotta, hirtelen arra figyelmeztette, hogy baj készül. A figyelmeztetés elegendőnek bizonyult, hogy elűzze a pillanatnyi vidámságot, amit a sátrak szidalmazása hozott számára. Mintha egy békés napon egyszer csak francia lovasok bukkannának fel. Mikor járt itt?
A nap keletkor.
Harper érezte felette se hirtelen jött aggodalmát.
Csak egy ifjonc volt.
Sharp el sem tudta képzelni, miért kereshette őt egy spanyol tiszt, de bármi oka is volt rá, az ügy nagyon vészjóslónak tűnt. Búcsúzóul még egyszer belerúgott a sátrakba.
Tudassa velem, ha ismét feltűnik. Igen is, uram.
Harper nézte, hogy Sharp elsétál a zászlóaj főparancsnoksága felé. Azon tűnődött, vajon miért nyugtalanította ennyire az őrnagyot a spanyol tiszt említése. Talán csak Sharp fájdalma és bűntudata lehet az oka. A fájdalmat meg tudta érteni, de érezte, hogy nem csupán erről van szó. A tagba szakadt ír számára úgy tűnt, mintha barátja kezdené meggyűlölni önmagát.
Talán mert magát hibáztatja a felesége haláláért, és mert el kellett hagynia a lányát.
Bármi is volt az oka, Harper remélte, hogy a hadsereg hamarosan elindul a franciák ellen. Mivel a hídnál, ahol a gyalogosok még csak rá sem lőttek az ellenségre, a régi erőt és lelkesedést látta felettesében lángolni. Bármi is szomorította el Sharpot, nem fosztotta meg a harci képességeitől.
Egy jó csatára van szüksége, mondta Izabellának aznap este.
A nő megvetően felmordult.
Egy másik feleségre van szüksége.
Harper felnevetett.
Ti nők, mindig csak erre gondoltok. Házasság, házasság, házasság.
Együtt iszogatott a zászlóaj többi örmesterével, s későn jött haza, az asszony főzte étel láttán pedig elment az étvágya. Izabella átrendezte az odaégett tojást a serpenyőben, remélve, hogy ezáltal javíthat az étel kinézetén.
Ugyan, mi rossz van a házasságban?
Harper, érezve, hogy saját házassága már kezd felderengeni a láthatáron, úgy döntött, jobb lesz, ha megfontoltan viselkedik.
Nincs benne semmi rossz. Van kenyered?
Tudod, hogy van, hiszen te hoztad.
Azért a megfontoltságnak is vannak határai, gondolta Harper.
Egy férfi feladata nem az, hogy kenyeret hozzon, vagy időben hazaérjen.
Csendesen üldögélt, miközben Izabella a szállás miatt zsörtölödött, majd panaszkodni kezdett a fogadósnéra, és Pierce őrmester feleségére, aki elorzott egy vödör vizet, aztán arról kezdett beszélni, hogy még a hadjárat kezdete előtt keresniük kellene egy papot, mert gyónniuk kell. Harper csak félfüllel hallgatta a nő fecsegését.
Úgy érzem, a baj készül.
Igazad van,
mondta Izabella, észak-ír kiejtéssel beszélve az angolt, és egy bádog tányérra kanalazta a tojást.
Nagy baj lesz, ha nem hoztál kenyeret.
Az te magad kenyeret, asszony!
A nő mondott valamit, Harper spanyol tudása azonban kevésnek bizonyult ahhoz, hogy megértse. Ám Izabella végül a szoba sarkába sétált, és előkerítette az elrejtett veknit.
Miféle baj, Patrick?
Unatkozik.
Mármint az őrnagy?
Igen.
Harper hozzálátott, hogy vágjon egy szelet kenyeret a bajonettjével.
Unatkozik, kedvesem, és ilyenkor mindig valami bajba keveredik.
Izabella kitöltötte az élelmiszeradaggal kapott bort.
Megint a szivárvány?
Harper felnevetett. Gyakran mondogatta, hogy Sharp olyan, mint aki az arannyal teli korsót keresi a szivárvány alatt. Na, már elég sokszor meg is találta, de Harper úgy vélte, minden egyes alkalommal félredobta, csak mert a korsó törött volt.
Igen, megint a szivárvány alatt keresgél.
Meg kellene dősülnie?
Harper diplomatikusan csendben maradtám, Sharphoz hasonlóan az ő ösztönei is veszélyt jeleztek. Eszébe jutott felettese hirtelen hangulatváltozása, amikor megemlítette neki a stráf kereskedőt, és félt, mert tudta, hogy Sharp a pokol mélyéig is képes üldözni a szivárványt. A dicséretet váró Izabellára nézett és elmosolyodott.
Igazad van. Asszonyra lenne szüksége.
Mármint nősülésre,
felelte Izabella élesen, ennek ellenére nagyon elégedetnek tűnt, és a férfira bökött a kanalával.
Vigyáznod kell rá, Patrick.
Elég nagy már ahhoz, hogy vigyázzon magára.
Ismerek nagy embereket, akik még kenyeret sem tudnak hozni.
Szerencsés asszony vagy, úgy bizony,
vigyorgott rá Harper, de közben azon tűnődött, vajon miféle veszély leselkedik Sharpra. Mert érezte, ahogy őt a házasság, úgy a barátját valami veszély fenyegeti.
A Sharp, semmi probléma? Remek.
Húzta fel Leroy alezredes, vékony kecskebőrkesztyűjét. A lojalista amerikai néhány hete még őrnagy volt, ám mostara elérte a célját, és az ászlói parancsnokaként szolgált. A jobb kezén viselt kesztyű elrejtette a borzalmas sebet, amelyet egy évvel korábban Badajoznál szerzett. Az arca jobb oldalán húzódó torz seb helyett azonban semmi sem rejtett el.
Ma nem fog esni, pillantott fel az égre.
Reméljük, így lesz.
A sátorhordó özvérek ma érkeznek?
Ha jól tudom, uram.
Isten tudja, miért van szükségünk sátrakra?
Leroy előre hajolt, hogy rágyújtson egy hosszú, vékony szivarra a gyertya lángjánál, amelyet a parancsára épp erre a célra állandóan égve tartottak az ászlói főparancsnokságán.
De a sátrak csak puhánnyát teszik a katonákat. Mintha fejő lányokkal indulnánk csatába. Nem tudna valahogy megszabadulni azoktól az ócskaságoktól?
Majd megpróbálom, uram.
Leroy feltette két sarkú kalapját, amelynek elejét alaposan, keskeny, ijesztő arcába húzta.
Mi van még mára?
Mahoney kiviszi az első és második századot menet gyakorlatra. Az ujjancoknak lőgyakorlatot tartunk. A gyülekezőre kettőkor kerül sor.
A gyülekező?
Kérdezte Leroy vontatott, New Englandi kiejtéssel és komor tekintettel nézett alakulata egyetlen őrnagyára. Az ászlói másik őrnagyát, Joseph Forrestet áthelyezték a lisszaboni vezérkarhoz, hogy segítsen megszervezni a kikötőbe özöllő ellátmány raktározását.
De miféle gyülekező? Amire parancsot adott, uram. A katonai istentisztelet miatt.
Krisztusom? Ó, hát én erről teljesen megfeledkeztem.
Leroy füstöt fújt Sharp felé és elvigyorodott.
Vegye át, Richard, jót fog tenni magának.
Köszönöm, uram.
Nos, én most távozom.
Az alezredes nagyon elégedettnek tűnt. Meghívták a dandár fő parancsnokságára, ezért már alig várta a bort és a pletykálkodást.
Gondoskodjon arról, hogy a plébános lelkesítő prédikációt tartson,
kapta fel Leroy a lovaglopálcáját.
Semmi sem tüzeli fel az embereket úgy a béka zabálók legyilkolására, mint egy jó prédikáció. Jól hallottam, hogy valami stráfkereskedő érdeklődött maga után?
Megem.
Mit akart?
Nem talált meg.
Nos, bármit is akar, mondjon nemet neki, és kérjen kölcsön tőle egy kis pénzt.
Pénzt?
Leroy visszafordult az ajtóból.
A segédtisztem azt mondja, hogy maga 16 guineával tartozik a tiszti kantinnak, igaz ez?
Sharp bólintott, mire Leroy rászegezte a lovaglopálcáját.
Fizesse ki, Richard. Ne akarjon úgy meghalni, hogy tartozik a tiszti kantinnak.
Az alezredes kisétált az utcán várakozó lovához, Sharp pedig az iratokkal teli asztal felé fordult. Már rengeteg papírmunka várt rá.
Mi a fenén vigyorog?
Semmi, uram, rázta meg a fejét Peddoka zászlói írnoka. Sharp leült az irathalmok mellé. Tisztában volt azzal, hogy Peddok azért vigyorog, mert Leroy azt mondta neki, fizesse ki az adósságait, ő azonban ezt nem tudta megtenni. A mosonőnek is tartozott 5 shillinggel, a markotányosnak pedig 2 fonttal, ráadásul Leroy azt követelte tőle, méghozzá joggal, hogy vegyen magának egy lovat. Kapitányként Sharp nem akart lovon ülni, mivel jobban szeretett az embereivel együtt menetelni. Ám őrnagyként nagy hasznát látná a magasság, és a gyorsaság nyújtotta előnyöknek. Csak hogy a jó lovak legalább 130 fontba kerültek, és Sharp nem tudta, honnan teremthetne elő ennyi pénzt. Felsóhajtott.
Nem tudja hamisítani az aláírásomat?
De igen, uram. Ezt azonban csak a Zsolt fizetési iratoknál tehetem meg. Tehát őrnagy?
Maradt még a reggeliből?
Megyek és megnézem, uram. Sharp áttekintett az iratokat, felszerelési nyilvántartások, heti jelentések, valamint a dandár és a hadsereg főparancsnokságából újonnan érkezett parancsok. A tábori püspök szokásos figyelmeztetését, hogy tartsák szemmel a felforgató metodistákat, Sharp egyszerűen eldobta. Az iratok között ott volt Wellington általános rendelete is,
amelyben emlékeztette a tiszteket, hogy a katonák vegyék le a kalapjukat, amikor a papok szent ostját visznek az utcán egy-egy haldoklóhoz. A parancsban rejlő üzenet az volt, hogy ne zaklassák fel a spanyolokat. Sharp aláírta az irat átvételi elismervényét, és ismét azon kezdett tűnődni, vajon ki lehetett az a stráfkereskedő. Aláírt még 3 tucat iratot, majd a papírmunkát hátrahagyva kisétált a tavaszi napfénybe, hogy ellenőrizze az őrséget, és utána nézzen az Angliából érkezett újoncoknak, akik eddig csak 3-szor lőttek a puskájukkal. Meghallgatta az ügyeletes tiszt szokásos panaszait a marhahús adagokról, aztán behúzódott a házak mögé, hogy elkerülje az adósait kereső portugál markotányost, aki dohányt, teát, tűket, cérnát, gombokat és a katona élethez szükséges más egyéb apróságokat árult. A South Essex markotányosa emellett egy kis csapat csúf szajhának is parancsolt, és ő volt az ászlóaj leggazdagabb embere. Sharp messzire elkerült a markotányost, és azon tűnődött, vajon a fickó megvenné-e a sátorhordó összvért, de tudta, hogy úgyis csak a felét fizetnék ki a jószágárának. Szerencsés esetben 15 fontot kaphatna érte, amiből le kellene számítani a 2 fontot, amivel a markotányosnak tartozik, valamint még 5 fontot, amiben a raktáros megvesztegetése kerülne. Paddockot, az írnokot is le kellene fizetni, hogy hallgasson az ügyről. Sharp úgy vélte, 7-8 fontot kereshetne az üzleten, ami épp elég ahhoz, hogy a tiszti kantin boldog legyen. Káromkodott. Azt kívánta, bárcsak útnak indulnának és csatáznának végre, akkor túl elfoglalt lenne ahhoz, hogy az olyan apróságok miatt aggódjon, mint a kifizetetlen számlák. A hídnál vívott csata csupán figyelemelterelés volt. Úgy vélte, cselfogásnak szánták, amellyel arról próbálták meggyőzni a franciákat, hogy ugyanazt teszik, mint tavaly, vagyis Salamanca és Madrid felé menetelnek majd. Ám az összecsapás után a zászlóaj erőltetett menetben észak felé vonult, ahol a brit hadsereg fő ereje gyülekezett. A franciák Spanyolország fő kapuját őrizték, Wellington azonban azt tervezte a hátsó ajtón áttörbe. Csak kezdjünk végre hozzá, esedezett Sharp. Unatkozott. Harc helyett a pénz és az Isten tisztelet szervezése miatt kellett nyugtalankodnia. A tábornok parancsba adta, hogy azoknak a zászlóajaknak, amelyeknek nincs saját káplányuk, ívniuk kell egy papot valamelyik másik alakulattól, hogy az legalább 1 prédikációt tartson nekik. Ma South Essexre került a sor, ezért Sharp Dalembord kapitány tartalék lován ülve a zászlóaj 10 századát nézte, ahogy azok katonái Isten embere felé fordulnak. Alig hanem mindannyian azon tűnődtek, hogy miután oly sok évig nem kellett ilyesmin részt venniük, most hirtelen miért félemlíti meg őket ez a kopasz, kövér fickó, arról beszélve nekik, hogy számlálják meg az áldásokat. Sharp oda sem figyelt a prédikációra. Azon tűnődött, vajon meg tudja-e győzni a markotányost, hogy megvegye az összvért, mikor a fickó áruit már így is 50 jószág cipelte. Ekkor megérkezett a stráfkereskedő. Sebastian Whistler tiszteletesép Isten áldásait sorolta, puha kenyér, anyák, frissen főtt tea, és minden ilyesmi. Sharp azonban látta, hogy a katonák elfordulnak a prédikátortól. Amint maga is arrafelé pillantott, látta, hogy 2 spanyol tiszt és egy pap közeledik a katolikus tekintetektől jó messzire tartott katonai istentisztelet helyszíne felé. A stráfkereskedő kissé 2 társa előtt lovagolt. Egyenruhája olyan tarka és pompás volt, hogy nagyon is kiérdemelte a csúf nevet, amivel a brit katonák illették. A fiatalember makulátlanul fehér, aranyzsinorokkal teli kabátját 2 selyemvál szallag díszítette, amelyen ezüst csillag ragyogott. Köpenyét a lovakantárjának színéhez hasonló, skarlátvörös szövet szegélyezte. Nyergéről drága kövekkel díszített karthüvely lógott alá. Az asztal katonái nem törődtek tovább Sebastian Whistler szavaival, hogy legyenek alázatosak és ne sóvárogjanak a vagyon után, amely csak kísértésbe viszi őket. Nézték, ahogy a nagyszerű egyenruhába öltözött tiszt ellovagol a prédikátor mögött, és megáll Sharptól néhány lépésnyire. A másik 2 spanyol 15 yardnyival odébácsorgott. A csodás pej lovon ülő, feketébe öltözött pap a szemébe húzta a kalapját. Sharp úgy látta a másik férfi, hogy igazi tábornok. A magas, testes spanyol, aranyzsinorokkal díszes, pompás egyenruhát viselt, és tekintetét egy pillanatra sem vette el a lövésztisztről. A fehér egyenruhás fiatalember keskeny, büszke arcán megvetés látszotta, hogy végigmért az angolt.
Megvárta, amíg véget ér a prédikáció, és a főtörzsőrmester vigyázt parancsol a katonáknak, majd a vállukra veteti a puskát. Csak ekkor szólalt meg.
Maga Sharp? Kérdezte angolul.
Ké maga? Kérdezett vissza Sharp spanyolul.
Maga Sharp?
A lövész a strávkereskedő gorombasságából tudta, hogy az ösztöne nem csapta be. Érezte a közelgő veszélyt, de most, hogy elérte, nem félt tőle.
A férfi megvető, gyűlölettel teli hangon beszélt, de a testetlen félelemtől eltérően egy embert meg lehet ölni.
Elfordult a spanyoltól.
Pődörzsörmester!
Uram!
Egy tábornok is jelen van. Vezényeljen tisztelgést!
Uram!
McLeard a felsorakozott katonák felé fordult, majd mély levegőt vett és átüvöltött a tér fölött.
Szlaj! Tiszteleg!
Sharp nézte, hogy a puskák lekerülnek a vállakról, majd felemelkednek, miközben a katonák hátra lépnek a jobb lábukkal, a tisztek kardjai pedig a levegőbe ívelnek. Aztán megfordult és a spanyolra mosolygott.
Ki maga?
A spanyol tábornok viszonozta a tisztelgést, McLeard parancsot kiáltott a katonákra, hogy vegyék vára a fegyvereiket, és ismét Sharp felé fordult.
Oszolj, uram!
Parancsoljon oszolyt, főtörzsőrmester!
A fehér egyenruhás spanyol előrelépett, hogy ismét Sharp elé kerüljön.
Maga Sharp!
Sharp a fiatal emberre pillantott, és bár az kiválóan beszélt angolul, a lövész mégis spanyolul válaszolt.
Én vagyok az, aki elvágja a torkodat, ha nem tanulsz egy kis udvariasságot.
Habár halkan beszélt, látta, hogy a szavai hallatán a fiatalember arcán félelem halvány árnyéka suhant át. A spanyol tiszt harcias hencegéssel igyekezett palástolni idegességét.
Miguel Mendora vagyok, húzta ki magát a nyerekben. Mendora őrnagy.
Sharp vagyok,
Mendora bólintott. Pár pillanatig hallgatott, aztán hirtelen olyan gyorsan, ahogy egy skorpió lecsap, jobb keze előre lendült, hogy pofon vágja Sharpot. Ám a pofon nem csattant el. Sharp Londontól Kalkuttáig számos város szegény negyedében verekedett már, ezért előre látta a készülődő ütést. Felismerte Mendora szemeiben, hogy mire készül. Hátra lendült, hagyva, hogy a fehér kesztyűs kéz elsüvítsen az arca előtt. Érezte a spanyol dühét, míg őt magát olyan jéghideg nyugalom töltött el, mint a harcmező lenne.
Egy disznóba is több férfiasság szorult, mint magába Mendora,
mosolyodott el. A spanyol tudomást sem vett a sértésről. Megtette, amire parancsot kapott, és túlélte. Jobbra pillantott, mivel a katonák, noha oszolyt vezényeltek nekik, egyenesen feléje tartottak. Észrevették, hogy meg akarta ütni a tisztjüket, ezért azonnal úrrá lett rajtuk a nyugtalanság és a harag. Mendora ismét Sharp felé fordult.
Ezt az uram küldi önnek?
Aki pedig?
Mendora úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a kérdést.
Írjon neki egy bocsánat kérő levelet, amivel aztán kedve szerint cselekedett majd.
Ezt követően, mivel ön nem úriember, le kell mondania a tiszti rangjáról.
Sharpnak nevethetnék hetámat.
Kicsoda a tábornoka?
Mendora őrnagy felszegte a fejét.
Marquis de Casares el Grande y Melida Sadaba.
Sharpnak eszébe jutott a fedhetetlenség állarcát viselő makulátlan szépségű nő, és úrrá lett rajta az izgalom.
Helen.
Helen miatt lett hűtlen Terezához, és tudta, hogy ez most megbosszulja magát. És ilyen hangosan felnevetett.
Helen.
Eszébe jutott a nő aranyló haja és fehér bőre, amint szinte ragyog a fekete lepedőn. Helen, aki a halált szolgálva kihasználta őt, és aki talán egy kicsit bele is szeretett. Mendora mellett elpillantva a tábornokra nézett. Abból, ahogy Helen a férjéről beszélt, egy alacsony, kövér emberre számított. A tábornok valóban testes volt, de ez inkább tagba szakadt izmos kövérségnek tűnt. Ráadásul meglehetősen magas termetűnek látszott. Sharp izgatottsága nem csillapodott. A Márkéza volt a legszebb nő, akit valaha látott, és csak rövid ideig lehetett együtt vele. Aztán elvesztette, és azt hitte, sohasem látja többé. De a Márki most visszatért a spanyol gyarmatokról, és rá kellett jönnie, hogy felszarvazták. Sharp rámosolygott Mendorára.
Mivel sértettem meg az urát?
Ezt maga is jól tudja, szenyor.
Most már szenyornak szólít, nevetett Sharp. Értelem, megtalálta a jó modorát? A válasza, őrnagy?
Tehát a Márki tudja, hogy felszarvazták.
De mégis hogyan választotta ki épp őt? Hiszen egy egész zászló annyi emberrel párbajt kellene vívnia ahhoz, hogy visszaszerezze a becsületét, amit Helen oly könnyedén eljátszott. Nem kap tőlem semmiféle levelet, őrnagy, mosolyodott el Sharp. És nem mondok le a rangomról sem.
Mendora pontosan erre a válaszra számított. Megnevezné a segédjét, szenyor?
Nincs segédem. Sharp jól tudta, hogy Wellington megtiltotta a párbajozást. Ha vállalja a kockázatot, az az ő gondja, de nem akarta veszélybe sodorni egyetlen tiszt társa karrierjét sem. A márkira pillantott, és úgy vélte, az ilyen testes férfi bizonyára meglehetősen lassan mozog. A kardot választom. Mendora elmosolyodott.
Az uram kiváló vívó őrnagy. Több esélye lenne, ha inkább a pisztolyt választaná.
A katonák szájtátva nézték a két lóháton ülő tisztet. Habár nem hallották a szavaikat, érezték, hogy valami drámai esemény zajlik. Sharp is elmosolyodott.
Ha majd tanácsra lesz szükségem, hogyan harcoljak, őrnagy, akkor azt egy férfitól fogom kikérni.
Mendora büszke, gyűlölettel teli pillantással nézett az angolra, de visszafogta az indulatait.
Van egy temető a déli út mellett. Tudja, hol van?
Megtalálom.
Az uram ott várja önt ma este 7-kor. De nem maradott sokáig. Remélem, elég bátor ahhoz, hogy meghajjon őrnagy.
A spanyol megfordította a lovát, aztán hátrafordult és ismét Sharpra nézett.
Tehát megegyeztünk?
Megegyeztünk. Sharp megvárta, amíg Mendora megfordul, majd utána kiáltott.
Őrnagy! Szenyor!
Ez ott egy pap önökkel?
A spanyol bólintott. Egy angolhoz képest maga igazán kiváló megfigyelő.
Bizonyosodjanak meg arról, hogy tud imát mondani egy halott spanyolért, mondta Sharp szándékosan angolra váltva. A körülöttük ácsorgó katonák közül valaki hangosan felüvöltött.
Öld meg a kurafit, Sharpi!
A kiáltást a többiek is átvették, és egyre hangosabbá vált, majd néhányan a ring szót kezdték kántálni, amit olyankor, amikor az ászlói katonái között verekedés tör ki. Sharp látta a Mendora arcán átsuhanó dühöt, aztán a spanyol a lova horpasszába mélyeztette a sarkantyújét, és utat tört magának az útját elálló katonák között, akik gúnyosan kiabáltak a visszavonulás láttán. De Casares el Grande y Melida Sadaba Marki és a kíséretéül szolgáló pap elvágtattak a fiatalember után. Sharp tudomás sem vett a körülötte tolongok kiabálásáról. Csak nézte, ahogy a három spanyol elvágtat, és tudta, ha elmegy a temetőbe, és megvívja a párbajt, mindent elveszített, amit eddig a hadseregben elért. Ha győz, szerencsés esetben csak megfosztják a rangjától, rosszabb esetben azonban gyilkossággal vádolják meg. Másrésztről viszont még mindig jól emlékezett a márkíza bőrére, a párnán szétterülő hajára és az árnyékos hálószobát betöltő nevetésére. Emellett sértette a gondolat, hogy a spanyol őrnagy megpróbálta megütni. Ráadásul unatkozott is, és sosem tudott ellenállni a kihívásoknak. De legfőképp úgy érezte, be kell fejeznie ezt az elintézetlen ügyet, és meg kell fizetnie a bűne árát. Rákiáltott a katonákra, hogy maradjanak csendben, majd végig pillantott a tömegen, amíg végül rá nem talált arra, akit keresett.
Harps!
Patrick Harper utat tört magának a tömegen, és felpillantott a parancsnokára.
Öröm!
Sharp lecsatolta a kardját. A fegyvert Harper őrmester alakította át neki, amíg ő a szalamankai kórházban feküdt. Olcsó penge volt, egyik azon kardoknak, amelyeket Birminghamben a brit nehéz lovasságnak készítettek, csak nem egy yardnyi súlyos acél, amely csak egy erős ember kezében nem tűnt nehézkesnek és rosszul kiegyensúlyozottnak.
Élezze meg, Harps, dobta oda a fegyvert az írnek. Méghozzá alaposan.
A katonák felújongtak, ám Harper szomorúan emelte fel a kardot. Látta az őrületet Sharp komor, sepphelyes arcán. Sharp felidézte a nő törékeny szépségét, a nőjét, akit a spanyolok aranyszaljának neveztek. Tudta, hogy sohasem lehet az övé, de legalább harcolhat érte. Feladhat érte mindent, mert mi más tehetne egy harcos egy ilyen szépségért. Elmosolyodott. Megküzd ezért a csalóka nőért, mert valami különös, érthetetlen okból úgy érezte, ezzel a párbajjal vezekelhet a bűnért, ami gyötörte. Harcolni fog.